Könyvben utazom, világot látok. Valóság a sztori mögött. Ajánló műsor olvasni szeretőknek Olá Andreával.
Hogy mikor indulhatunk útnak turistaként újra, például Németországba, azt egyelőre nem tudjuk, de információt már most gyűjthetünk és készülhetünk arra, hogy mi minden nézzünk majd meg, esetleg egy tematikus túra során. Ebben igyekszünk most segíteni Zeising Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal budapesti képviseletének vezetőjével. Az apropó a beszélgetésünkhöz egy évforduló, néhány hónapja ünnepelték, hogy 30 éve Kelet-Németország és Nyugat-Németország között megnyitották a határokat, leomlott a berlini fal.
2020. október 3-a a német egységnek, az újraegyesülésnek a 30. évfordulója volt. Ugye adódhat a kérdés, hogy miért pont október 3-a, mi kötődik ehhez a naphoz. Igazából semmi különös nem kötődik ehhez a naphoz, ez egy kijelölt nap lett, és azóta, tehát 30 éve ezen a napon emlékezünk meg arra, hogy a két német állam újraegyesül. Azáltal, hogy Németország újra egy nagy ország lett, ugye több mint 83 millió lakossal, ezáltal a turisztikai ajánlatai és a turisztikai nevezetességeknek a tárháza is sokkal-sokkal szélesebb lett, hiszen Kelet-Németországban ugye volt NDK-ban is nagyon-nagyon sok szép nevezetesség volt, ami nem mindig azon a színvonalon volt esetleg, vagy annyira nem volt megcsinálva, felújítva, mint mondjuk Nyugat-Németországba, és ezeket szépen lassan az évek folyamán, tehát 1990-től folyamatosan újították és szépítették.
Tudnál néhány olyan várost, amely az NDK területén volt, és amire még emlékezhetnek, akik akkoriban jártak ott? Eszembe jutott, egyik ismerősöm mondta, hogy 80-as években volt Dresdában.
Dresda egyébként egy nagyon jó példa többek között, hiszen még a régi fényképeket nézzük a 70-es évek végéről. Dresdában a nevezetességeket azért megpróbálták az NDK-s időbe is valamilyen szinten megcsinálni, felújítani, tehát itt mondjuk a Zwingerre gondolok, ugye a gyönyörűséges képtár és a különböző kiállítások, de a Dresda belvárosa ugye a 45-ös bombázások után teljesen elpusztult, és bizony a belvárosban hatalmas üres területek voltak még a 70-es, 80-as években, és a 90-es évektől folyamatosan a régi stílusba beépítették, visszaépítették ezeket a középkori házakat, és ugye a legfontosabb, a legérdekesebb az a Frauenkirchének az épülete, amely teljesen ugye összeomlott, teljesen tönkrement a bombázások után, és a régi fényében, ugyanúgy, mint ahogy annak idején felépítették, újra látogatható, tehát újra ott áll előttünk, ahol annak idején volt. Természetesen azok az épületek, amelyek részben felújításra kerültek, tehát most itt a Hausmannsturmról beszélek, vagy a Semper Opera, vagy a történelmi belvárosnak ezek az épületei, azok mostanra tényleg perfekt módon, gyönyörűen a régi fényükben tündökölnek.
Lipcse, Magdeburg, Rostock, Erfurt, ilyen városok kerültek arra az oldalra. Azok nyilván, mint turisztikai látnivalók, az újraegyesítéssel újra fókuszba kerülhettek. De milyen állapotban voltak akkor, és mennyit változtak azóta?
Igen, hát például, hogyha Lipcse belvárosságról beszéltünk, ugye Lipcse mindig egy kirakat volt, hiszen a lipcsei vásárok azok már évszázadok óta híresek és ismertek, és a lipcsei vásárok azok az NDK időben is, tehát 90 előtt is híresek voltak. Így Lipcsének a belvárosa, tehát az a klasszikus városmag a városházával, az Auersbach-Kellerrel, a gyönyörű szép középkori tereivel, azok már akkor megvoltak. Most ezeket a 21. század technikai szintjével együtt újították fel, a Tamás templommal együtt, és például ugye 3 éve volt Luther 500 éves évfordulója, a reformáció, ezzel kapcsolatban is akár Lipcsébe, akár Erfurtba például nagyon sok mindent felújítottak, vagy hogyha mondjuk maradok ugye Luthernél, a reformációnál, hát Wittenberg egy picike, tényleg alvó, jelentéktelen kisváros volt, és a reformáció évére, tehát 2017-ben tényleg mint egy főnix madár úgy lett fölújítva, és a legtöbb nevezetessége egy fantasztikus minőségi stílusban pompázik most Wittenbergbe, tehát nem csak ugye a vártemplom, ahová kiszegezte a téziseit Luther, hanem ahol dolgozott az egyetem épülete, a főtér, a városháza, tehát minden, ami jelentős, úgy kompakt meg van csinálva. Vagy például ugye említetted mondjuk Erfurtot szintén, tehát a főtér, a katedrális, a Krémerbrücke például, tehát az, ami egy olyan híd, ami tele van különböző boltokkal, vagy például a városháza, az egész gyalogos zóna, ez mind-mind, mint kis ékszerdoboz úgy néz ki.
Mi a helyzet Berlinnel? Ugye ott is érdekes, hogy mennyi turisztikai látnivaló, ami ma már értékes nekünk, került a keleti oldalra.
Hát ugye érdekes nagyon, hogy Berlinbe a klasszikus régi városmag az inkább Kelet-Berlinben volt, tehát hogyha arra gondolunk, hogy ha valaki kicsit ismeri Berlin, tehát az Unter den Linden, tehát Kelet-Berlinnek, ugye, hogyha itt a felosztást nézzük, az egyik legfontosabb főútja, ami a brandenburgi kaputól egészen a Múzeumszigetig vagy a Dómig tartott, tehát ez az utca, ennek az utcának pláne a Dóm felé eső része tele van nagyon szép régi épületekkel. Ezek is igazából meg voltak csinálva már az NDK időben, nyilván nem olyan szinten, nem annyira színesen, nem annyira változatosan, mint ahogy most látjuk. És nagyon fontos kiemelni, hogy a Múzeumszigetnek most már szinte az összes múzeuma felújításra került, akkor a Dóm épülete, vagy pedig, hogyha a Múzeumsziget másik, tehát a Unter den Linden másik oldalát nézzük, ahol régen az NDK időben a Palace der Republik volt, ott pedig fölépítik, és most már lassan készen lesz, a régi stílusában a városi kastélyt, ami szintén egy nagyon fontos attrakciója lesz Berlinnek. Természetesen Berlinben ugyanúgy, mint mondjuk, hogyha a belnémet határt nézzük, tehát ott, ahol a határ volt annak idején, ugye, aminek most már nincs jelentősége, nagyon sok üres terület szabadult fel, és erről is szerintem már beszéltünk itt mi is veled, hogy ott új nevezetességek jöttek létre, tehát például a brandenburgi kapu mellett a holokauszt emlékmű például, ugye egy üres terület volt, és ott építették fel emlékezésképpen, vagy pedig, hogyha tovább megyünk ebbe az irányba, a Potsdamer Platz, ami egy teljesen üres terület volt, amíg még ugye a fal állt, és Európa egyik legnagyobb hipermodern város központja nőtt ki a földből, illetve, ahogy említetted, nagyon sok olyan nevezetesség van, ami a kettéosztásra emlékeztet. Ugye az egyik legfontosabb a Checkpoint Charlie, ez annak idején egy határátlépési pont volt Kelet-Berlinből Nyugat-Berlinbe, illetve vissza, és itt egy múzeum emlékeztet minket erre, illetve ugyanúgy ott maradt, illetve kicsit rekonstruálták, felújították az áteresztő pontot, ez ugye az amerikaiaknak volt egy határátlépési pontja. Vagy pedig van ugye a Falmúzeum, vagy például az East Side Gallery, ami a berlini keleti pályaudvarhoz közel, az Ostbahnhofhoz közel található, és itt a fal darabokat nem bontották el, hanem 90 után a művészek különböző festményekkel, grafitikkal színesítették, és például ez most az egyik legfontosabb nevezetessége Berlinnek.
Azt olvasom, hogy a 155 kilométer hosszú falból 220 métert hagytak meg.
Igen, és mindegyik faldarabon egy más magyar festő művészeknek is a képeit egyébként meg lehet nézni. Ha majd valaki egyszer Berlinbe jár, amikor majd lehet utazni, akkor érdemes legalább egy másfél órát arra szánni, hogy ezeket a képeket megnézzük. Nagyon sok ikonikus festmény is született például ezeken a falakon, például ahol a Trabant áttöri a falat, vagy az NDK-s időkből ikonikus figurákkal, tehát úgy gondolom, hogy ez is most már hozzátartozik, mint kötelező gyakorlat Berlinhez. Illetve, hogyha kicsit távolabb megyünk Berlintől, és mondjuk a belnémet határt nézzük, akkor nagyon sok olyan része van a volt határsávnak, ami ugye 40 évig szinte érintetlen volt, hiszen oda élő ember nem mehetett be. És épp ezért a fauna és a flóra, tehát a természet, a növényzet, az állatvilág, az újra erőre kapott, egy nagyon szép zöld terület lett, és nekem az egyik kedvencem az a Hainichi Nemzeti Park, ami szintén itt a határsávhoz közel található, Türingiába, és például egy olyan sétány található a lombkoronák között, egy ilyen lombkorona sétány, ahonnét madártávlatból lehet szemlélni az erdőknek a világát. Ez egy érdekesség például.
Hogyha még korábbra megyünk a kelet-németországi részben, mennyi olyan kulturális kincs volt, kastélyok, műemlékek, bármi, amit kényszerűségből azért a nagy közönség nem úgy láthatott, nem abban a pompájában láthatott?
Igen, hát hogyha a keleti tartományokat nézzük, hát nagyon sok olyan város van, amelynek történelme az valóban figyelemre méltó és kiemelendő. Például ugye beszéltünk Dresdáról, beszéltünk Lipcséről, akkor nem szabad elfelejtkeznünk például Meisserről is, a világ egyik leghíresebb porcelán manufaktúrájáról, ami mindig azért egy különleges helyzetben lévő látnivaló volt, tehát az NDK időben is. Fontos még megemlítenünk Potsdamot, ugye Berlinnek a kistestvérét, ami a porosz uralkodóháznak volt a rezidencia városa, és például Potsdamban nagyon sok olyan kastély látható, tehát mondjuk a Sanssouci kastély, amely ugye a barokk korba visz minket vissza, vagy pedig a Cecilienhof kastély, ez pedig a 20. század elején épült, tehát egy aránylag új kastély, ahol a II. Világháborút lezáró egyik béke kötés valósult meg, tehát igazából több évszázadot is átível az, amit mondjuk Potsdamba meg lehet nézni, a gyönyörű kerteket, az orosz negyedet, ezek mind-mind Potsdamba vannak, és érdekes például, hogyha itt ugye a határól, a falról beszélünk, hogy például több helyen volt ott is olyan átkelő, például hidak, ahol annak idején csak egy nagyon szigorú ellenőrzés után lehetett átmenni, illetve volt hely, ahol például a kémeiket cserélték. Ezek mind ilyen érdekes sztorik, hogyha erről beszélünk.
Vannak Berlinen kívül ilyen típusú múzeumok, amelyek ezt az időt idézik? Azt tudom, hogy van Trabant múzeum.
Ami még érdekes annak, aki tényleg szeret ebben a témával foglalkozni, van egy Stasi múzeum Lipcsébe. Én ott már többször voltam, mert engem a téma érdekel, meg koromnál fogva is, ugye, mint fiatal felnőtt azért voltam többször az NDK-ba. A Stasi ugye a keletnémet titkosszolgálat volt, és a keletnémet titkosszolgálatnak az épületében, Lipcsében alakítottak ki egy múzeumot, ahol interaktív módon filmvetítések segítségével, képzett tárlatvezetők segítségével megismerhetjük, hogy annak idején, az NDK-s időben hogy működött a keletnémet titkosrendőrség. Ez annyira érdekes, hogyha az ember bemegy, még annak az illatát is lehet érezni, mint hogyha még bele lenne a bútorokba, meg az egész épületbe ez ivódva, és tényleg, ha valaki Lipcsébe van, akkor a Stasi múzeumot ajánlanám elsősorban. Hát ezen kívül, ugye, ahogy mondtam, Berlinben több múzeum van, ahogy mondtad, ugye a Trabant múzeum, akkor a Falm múzeum, akkor a Checkpoint Charlie múzeum, tehát ezek mind-mind olyanok. Van olyan hely Berlinben, ahol például egy őrtornyot meg lehet nézni, ugye itt a fal mentén bizonyos 100 méterenként álltak őrtornyok, ahonnét ellenőrizték a sávot, és egy ilyet meghagytak, hogy a turisták ezt is megtekinthessék.
Most eszembe jutott, hogy amikor turizmussal elkezdtem foglalkozni, akkor hány olyan magyarországi kastélyról beszéltünk a szakemberekkel, hogy árvaház volt, vagy intézet, tehát hogy valami más funkciója volt egy-egy gyönyörű épületnek. Az NDK területén voltak olyan épületek, amelyeket az alatt, az idő alatt másra használtak?
Nagyon sok ilyen kastély, udvarház volt, amelyeket 45 után ugye más elsősorban szociális céllal használtak fel, ahogy mondtad, tehát valójában nevelőintézet, árvaház, idősek otthona, egészségügyi intézmény, és 90 után egyre inkább egymás után újították fel, és nagyon sok helyen múzeumot alakítottak ezekbe ki, illetve nagyon sok olyan is van, ahol például szállodát, éttermet alakítottak ki, és igazából ugye a funkciója már nem az, mint egy kastélynak, de nyilván sokkal inkább hasonlít egy szálloda funkció, egy kastély volt funkciójához, mintha mondjuk egy nevelőintézet, vagy mondjuk egy szociális otthon működik benne. Brandenburgban például, vagy Mecklenburgban is voltam több olyan szállodába, amelyik egy ilyen régi kastélyból lett kialakítva. Ugye Nyugat-Németországban ott kicsit másképpen nézett ki a helyzet, meg ott az eredeti tulajdonosok megtartották továbbra is ugye a kastélyaikat, és legfeljebb az lett, hogy egy múzeum vagy egy szállodát alakítottak ki belőlük 45 után. Úgy mondanám, hogy az anyagi források jobban rendelkezésre álltak ilyen célú fejlesztésekre. Természetesen a volt NDK-ba, tehát a keleti, a most, ahogy mondjuk a keleti tartományokban is azért a jelentősebb nevezetességekre azért ott is próbáltak áldozni, és amire úgy emlékszem, mondjuk a nagyobb berlini múzeumok, vagy ahogy mondtam, ugye Dresdának a fontosabb ikonikus épületei, vagy Lipcse belvárosa, vagy Erfurt, tehát ott is a lehetőségekhez képest próbáltak megtenni mindent, hogy szépen tartsák, vagy például, hogyha Szászországot mondom, gyerekkoromban többször voltam Königstein várába például, amit szintén szépen megcsináltak, de nyilván ez nem az a szint volt, akár technológiai szempontból nézzük, mint ami Nyugat-Németországban volt. Az új tartományokban nagyon sok természeti szépség található, hiszen, hogyha mondjuk délről kezdjük, akkor az Elba völgye fantasztikusan szép, az elbai homokkőhegység, Szászvájc és környéke. Számomra ez egyik legkedvesebb része volt az NDK-nak. Akkor, ahogy már beszéltünk róla, Türingia, türingiai erdők, ahol ugye most a Hajniki Nemzeti Park található például, illetve hogyha északra megyünk, fantasztikusan szép a keleti vagy balti tenger tengerparti része, hiszen itt fantasztikus császári üdülőhelyek találhatók, és azok a szigetek, amik ott északon találhatók, ezek szintén mindenképpen megérnek egy látogatást. Például Rügen szigete, vagy Stralsund városa, vagy Rostock, Várnemünde, tehát ezek mind-mind olyan üdülőhelyek, ahol még a császári időkből származó épületeket tudunk megcsodálni, és hát természetesen a környezet az magáért beszél, tehát a homokdűnék, kellemes klíma, és ne felejtsük azt el, hogy ahogy melegszik, úgy általában a hőmérséklet nyáron, mindig szoktam mondani, hogy egyre inkább fedezik fel az északi tengerparti régiókat a turisták, hiszen ott kellemes még mindig a hőmérséklet. Rügen szigete mellett Usedom szigete a másik legfontosabb sziget a keleti tenger partjánál, hiszen ez a sziget abszolút natur sziget, tehát azt jelenti, hogy nagyon nagy részén nem lehet személygépkocsival közlekedni, kerékpározni, gyalogolni kell, nagyon sok pici, romantikus helység található benne.
És egyébként ezek a volt császári nyaralók, vagy pihenőhelyek, vagy fürdőhelyek, ezek olyan árkategóriában vannak, mint mondjuk a csehországiak, amit csak megnéz a turista, de mondjuk nem töltött időt, vagy elérhető?
Ha őszinték vagyunk, ezek nem tartoznak az olcsó szálláshelyek köré, de azt meg lehet például tenni, hogy valaki nem ott éjszakázik ezekben a szállodákban, hanem kicsit arrébb, kedvezőbb árfekvésűekben, de mindenképpen egy napot érdemes eltölteni ezekben a kisebb városokban. Ezek kis üdülő városok közvetlenül a tengerparton, és ezek a 19. század, 20. század fordulóján kezdtek kiépülni.
Cejszünk Miklóssal, a Német Turisztikai Hivatal budapesti képviseletének vezetőjével beszélgettünk, és figyelmükbe ajánlom a Facebookon az Úti cél Németország című oldalt, ha tovább tervezgetnék majdani utazásaikat, vagy aktuális turisztikai információkra lenne szükségük. Ez volt ma a Könyvben utazom, Maxim Leó Volt egyszer egy NDK című könyvéről beszéltünk a műsor elején, mert nagyon izgalmas képet fest a berlini fal leomlását megelőző napokról, illetve az azt megelőző évtizedekről. Érdemes elolvasni, és aztán a majdani németországi utazásunkat tervezni. További kellemes rádiózást kívánok!
Ez volt a Könyvben utazom, világot látok! A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.